John Crowder, Misztikus Egyesülés. Bevezetés. Egy megreformált misztika. Az evangélium misztikus üzenet. Mindenek előtt érdemes megmagyarázni ezt a szót, misztikus. És hogy őszinte legyek, ha bármeddig professzionális, padban ülő hívő voltál, akkor lehet, hogy egy kicsit finnyás leszel a könyv címét illetően. Talán egyszerűen azt kérdezed, mi az a misztika? Napjainkban, ha csak nem vagy tudós, szeminarista vagy egyháztörténész, jó eséllyel azt gondolod, hogy a misztikus szó az okkultizmusra, a New Age-re vagy más deviáns, spirituális gyakorlatra vonatkozik. A misztika kifejezést tévesen használják bármi leírására a világon, amit spirituálisnak vagy megvilágosítónak tekintenek. Gerald C. Brauer író helyesen jegyzi meg a szó homályos használatát. Azt mondja, a kifejezést mindenre alkalmazták, a vad, antinomista, extázisoktól az extrém kvitezmusig. Arra használták, hogy leírják a lélek Isten iránti vágyát, bármilyen közvetlen vallásos élményt, különböző teozófiai, okult vagy mágikus spekulációkat, vagy bármilyen homályos, titokzatos, ezoterikus rendszert. Gyakran egyenlővé vált a panteizmussal, a romanticizmussal, az idealizmussal, vagy az immanencia bármely rendszerével. Nem számít a helytelen használat. A misztika egy olyan szó, ami az egyházban született. Évszázadokon át, amikor valaki misztikusokról beszélt, csak azokra a hívőkre utalt, akik megtapasztalták a Krisztussal való interaktív, bensőséges és természetfeletti erővel teli életet. De különféle nem keresztény vallási mozgalmak eltérítették a szó jelentését. Ezért van szükség arra, hogy tisztázzuk, hogy keresztény misztikáról beszélünk, nem pedig a pogányság valamilyen aberrált formájáról. A misztikus egyesülés nem lehet idegen fogalom a hívő számára, mert a Krisztussal való egyesülésünkről beszélünk. Ő benne vagyunk, ő pedig mi bennünk. A misztika az Istennel való egyesülés tapasztalata. Az egyesülést pedig Krisztus engesztelő áldozata szerezte meg. A misztikát úgy határozom meg, mint az Istennel való egyesülés tapasztalata, az Isten valóságának tudata. Az a meggyőződés, hogy Isten valóságát szubjektív tapasztalat útján meg lehet közelíteni, mi keresztények közvetlenül megtapasztaljuk Istent a Jézus Krisztusba vetett hitünk által, ami lehetővé teszi számunkra, hogy felfogjuk az intellektuális eszközökkel elérhetetlen szellemi igazságokat. Pál apostol volt az egyház első misztikus teológusa. Ő a görög misztérion szót 21 alkalommal használta az Új Szövetségben történt 27 említés közül. Pál szinte mindig abban az értelemben használta a szót, hogy a misztérium már feltárult. Éhezel arra, hogy meglásd Isten misztériumait? Hadd avassalak be a spoilerbe. Itt, a könyv bevezetőjében felfedem a cselekmény fordulatát, amelyre az egész Biblia támaszkodik. Elmondom neked az Isten misztikus titkát. Kösd be magad és kapaszkodj az ülésedbe, itt jön. Pál azt mondja, hogy meg kell ismernünk. Fokozatosan, egyre bensőségesebben és egyre határozottabban, pontosabban és alaposabban Isten misztikus titkát, ami Krisztus a felkent. Itt van. Krisztus, Isten misztikus titka. Sajnálom, ha valami mást kerestél. Ha egy mélyebb kinyilatkoztatást keresel, mint Krisztus, akkor rossz könyvet vettél a kezedbe. Isten teljessége világosan megjelent Krisztusban. A misztérium, amely korszakokon és nemzedékeken át el volt rejtve, de most megjelent az ő szintjeinek, ami bennetek a Krisztus, a dicsőség reménysége. Ha megosztod az evangélium dicsőséges jó hírét Pálhoz hasonlóan, akkor úgy neveznek téged is, hogy az Isten misztériumainak kiosztója. Az evangélium teljesen természetfeletti üzenet. Ez a túlvilágról való. Ez nem emberi üzenet. Most engedj meg egy rövid bocsánatkérést. Sokan vannak, akik már jól ismerik a keresztény misztikát. Ha azt várod, hogy ez a kötet végigvezet téged a lelki szobákon, mint Avilai Teréz, vagy felmászol a hét lépcsős helyre Thomas Mertonnal, akkor súlyosan csalódni fogsz. Ricebrook, Keresztes János és a témában ismert tanítók nem ugyanazt a misztikát tükrözik, mint amit mi ajánlunk. Nem mászunk egy láthatatlan létrán. Már megérkeztünk. Szükségem van azokra a finom extázisokra, élményekre és Isten jelenlétének gyakorlására, amiket az egyháztörténelem katolikus misztikusainál találok. De szükségem van a reformátorok egyszerű hitére is. A legtöbb tradicionális misztikust olvasva azt gondolhatnánk, hogy az Istennel való egyesülés hosszú, 50 éves ima és bőjt után jön létre. Én egy megreformált misztikus vagyok. Úgy gondolom, hogy az Istennel való egyesülésem 2000 évvel ezelőtt történt Krisztus keresztjén. Ez teljesen független a saját erőfeszítéseimtől, sőt, ellenkezik azzal, hogy valahogyan meg kellene szereznem. Talán ismerős neked az első könyvem, az Új misztikusok. Régóta érvelek egy újfajta misztika reneszánsza mellett. Ez az új misztika a szentek intimitását és természetfeletti élményet élvezi. Átölelem a misztikusok legvadabb csodáit is, onnantól, hogy lebegnek a föld felett odáig, hogy keresztül mennek a falakon. De az én Istennel való egyesülésem teljesen Krisztus keresztjének befejezett művére van alapozva. A világ még soha nem látott olyan misztikát, ami teljesen természetfeletti, mégis abszolút megerőltetés nélküli és kegyelmi alapú. Gyakran úgy gondolták, hogy a reformáció vezetői ellentétben állnak az egyházi misztikusokkal. A reformátorok az egyszerű hitről beszéltek, a misztikusok a tapasztalatról tanúskodtak. Azt állítom, hogy a reformáció és a misztika nem zárják ki egymást. Inkább a reformátorok hitszemlélete kell, hogy legyen az igazi átjáró a misztikus tapasztalatok természet fölötti magasságaiba. A tradicionális misztika nagy részét a cselekedetek általi megigazulás jellemzi. Ebben rejlik a különbség a régi és az új misztika között. Hagyományosan azt sugalták, bár nem mondták kinyíltan, hogy az Istennel való misztikus egyesülés nem szigorúan a kegyelemtől függ, hanem a saját spirituális ugródeszkáink használatától. Ez egy finoman burkolt előfeltételezés, amit senki sem mondana ki nyíltan. Ehelyett az engedésről, önátadásról, vagy az én legyőzéséről beszélnek. A középpontjában gyakran az aszketikus gyakorlat, az imádság és az énnek a meditáción vagy más eszközökön keresztüli megsemmisítése állt, hogy elnyerjék a bebocsátást Istenbe. Az énnek saját maga felszámolására tett erőfeszítése abban áll, amit Wilhelm Kolfaus, reformáció tudós, az Istennel való közvetítő nélküli közösségnek nevezett. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az Istennel való kapcsolatod nem a közvetítőn alapul, hanem a saját spirituális fegyelmezettségedre támaszkodsz. Itt Krisztus kegyelmét megkerülik. Ne rángassuk elő az olyan fajta misztika emlékeit. Ennek a könyvnek épp az a lényege, hogy segítsen feladni az arra irányuló összes törekvést, amelyekkel atyád tetszését akarnád elnyerni. Biztos, hogy az egyház misztikusai igazán szerették Jézust. Hiszem, hogy az Úr megáldotta őket csodákkal és fantasztikus élményekkel, mert ő kegyelmes. De nem azért, mert imádságukkal és bőtjükkel lenyűgözték. Sokuk életében nem a teológiájuk miatt, hanem annak ellenére mozdult meg. Meritek a tapasztalataikból, de szívfájdalom nélkül tudom kidobni az általuk kínált formulákat, hogy megszerezzem azt, amiük valóban volt. Most már 500 év kegyelem teológia áll mögöttünk ahhoz, hogy tudjuk, az Istennel való misztikus egyesülés saját erőfeszítésünkkel nem érhető el. Ez egy csapásra megtörtént Krisztus keresztjén. Ahogy az aszketikus önfegyelmezések nem visznek bele minket az egyesülésbe, épp úgy a megtapasztalások sem. Sok misztikus azt tanította, hogy az egyesülés maga egy élmény, de én azt tanítom, hogy megtapasztalhatjuk azt az egyesülést, ami már a miénk. Extatikus találkozások és látomások nem tesznek minket egyé Krisztussal. A kereszt művében való hit azonban igen. A Krisztus művében való bizalom mindenféle természet feletti megnyilvánulást eredményezhet, és kell is, hogy eredményezzem. Maga az egyesülés nem szubjektív élmény, ami elérhető lenne a belső előfeszítéseinkkel. Létrehoz az egyesülés szubjektív vagy érezhető tapasztalatokat? Igen. Az egyesülés azonban nem függ ezektől a tapasztalatoktól, mint ahogyan emberi erőfeszítéssel sem érhető el. Nem akarom azt sugallni, hogy az egyház történelem misztikusainak mindegyike elutasította a hitet, mint az Istennel való döntő kapcsolódási pontot. A Krisztus befejezett művébe vetett bizalom mindannyiunk számára elsődleges volt, de összességében nyugodtan kimondható, hogy hiányzott a kegyelem evangéliumának kinyilatkoztatása. Igazságos akarok lenni a kritikámmal. A reformátorok nagyszerűen értették a hitet. Azonban hajlamosak voltak inkább az elméjükkel, mint tapasztalati alapon gondolkodni. Könnyen bele lehet csúszni egy görög, racionalista, észérveken alapuló Isten megközelítésbe. A hit nem az elméből, hanem a szívből való. A misztikusok becsületére legyen mondva, hogy ők az életükkel beszélték a szeretet nyelvét. Tudtad, hogy a misztikusokkal szembeni kritikájuk ellenére a protestáns reformátorok valóban rendelkeztek a misztikus egyesülés fogalmával? Még Kálvin János is szó szerint használta a misztikus egyesülés kifejezést. Gondoljunk csak Kálvin kijelentésére. Ezért a fej és a tagok egybekapcsolódásának, Krisztus szívünkben való lakozásának, röviden a misztikus egyesülésnek a legnagyobb jelentőséget tulajdonítjuk, hogy Krisztus, miután a miénk lett, ővel együtt részesévé tesz minket azoknak az ajándékoknak, amelyekkel ő maga fel van ruházva. Luther Márton emellett nagyra értékelte és megértette az Istennel való egyesülésünket. Ez csak hit alapú volt, és helyesen mondta, hogy nem függ a spirituális önfegyelmezéstől. A misztika lényegi jelentése a Krisztussal való egyesülés. Az ima és az elmélkedés a szokásos eszközök ehhez a célhoz. Mivel Luther azt tanította, hogy a hit az elsődleges eszköz a Krisztussal való egyesüléshez, lehetséges, hogy elmulasztjuk a teológiáját misztikusnak tekinteni, írja Erik Svensson. Hozzáadok még egy építő jellegű kritikát a reformátorok munkájához. Nem mentek elég messzire. Igen, a hitről szóló teológiájuk forradalmi volt, de a hívőben lakozó bűn témájában hibáztak. Ez az a pont, ahol a puritánok kisiklottak, és a hajó lefelé tartó spirálba került. A reformáció sok szempontból megszakadt. vagy talán azt kellene mondanom, hogy a reformáció még nem ért véget? Ez lesz e könyv egyik fő témája. Még a reformátorok sem voltak eléggé reformáltak. Látni fogod, hogy a kereszt hogyan egyesített bennünket Krisztussal, nem csak pozicionálisan, hanem ténylegesen is. Nem csak eltakarja a bűneinket, hanem magát, a bűnösséget is kiirtja belőlünk. Ahogyan egy új misztika van felemelkedőben, úgy hiszem, hogy ez egy új reformációval párosul. A jó hírt olyan világossággal fogják hirdetni, hogy még a Luther korabeli hit és kegyelem fogalom is teljesen primitívnek fog tűnni. Összefoglalásképpen azt mondom, hogy a misztikusoknak és a reformátoroknak egyformán szükségük volt egymásra. A misztikusoknak szükségük volt a reformátorok hitére. A reformátorok elutasították a misztikusok tapasztalatát. Nekünk még inkább kell figyelnünk a tapasztalásra, mint a misztikusok, és reformáltabbaknak kell lennünk, mint a reformátorok. Ez csak a kereszt botrányának radikális felvállalása révén fog megtörténni. Remélem, hogy ez a könyv kihívások elé állít téged. Remélem, hogy provokálni fog téged. Nem az a célja, hogy frusztrációra ingereljen, hanem inkább a gyermeki örömre és a Krisztus keresztjébe vetett bizalomra ösztönözzön. Ez egy rövid könyv. Időként megfűszerezve egy kis csípősséggel. De van benne bőven édesség is, hogy segítsen a gyógyszer lenyelésében. Legyen Krisztus keresztje édes víz a lelkednek. Ébredj rá a kereszten a megfeszített, boldogságára, aki állandó lakhelyet vett a szívedben. John Crowder. Első rész. A test mitosza. Az Istennel való egyesülésed Krisztusban azonnali és erőfeszítés nélküli. Ez a kereszten történt, és az első pillanatban realizálódott, amikor hinni kezdtél. A Krisztusban létezésnek ebből a nézőpontjából kell felépíteni az egyház minden más tantételét. Az egyesülés perspektívája drasztikusan meg fogja változtatni a gyógyulással, a csodákkal, az imával, a bőjtel és a kereszténységed minden dimenziójával kapcsolatos szemléletedet. Az Istennel való egyesülés egyszerű, de forradalmi koncepció. Miközben úgy gondolod, hogy te már érted ezt, figyelmeztetlek, hogy a következő fejezetek mélységesen és visszavonhatatlanul megingathatják a teológiád minden alapját. A valódi és létfontosságú egység Istennel Krisztusban megvalósult, és az ő keresztjén kiteljesedett. Semmi sem maradt elvégezetlenül. Ez az új szövetség alapelve és a páli levelek fő irányvonala. Újra ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy az állandóan jelenlévő Krisztussal való egyesülés az ő vallásának, ezért teológiájának a tengelye. Eléggé alapvetően hangzik, mi? Ketten egyé válnak. De várj! Van egy 2000 éves eretnekség, amely az egyházat sújtotta. Általánosan elfogadott, és úgy hirdetik a szószéken szerte a világon. Mint a vasárnap reggeli gabonapelyhet. Ez képezi a vallásos szellem gerincét, idegközpontját és teológiai alapját. Az evangéliumot egy nem evangéliumát tette. Leváltotta a jó hírt egy csináld magad erkölcsi programra. Túl komplikálja a gyermeki hit egyszerűségét. Az evangélium hirdetése azonban olyan világosságot kap, amilyet Pál apostol napjai óta nem hallottunk. Ez a nyelvezet és a megértés forradalmi változását hozza magával. Egy olyan mozgalom van születőben, amelyben az evangélium helyesen fogalmazódik meg. Mert amikor az evangéliumot nem olyan nyelven hirdetik, amit megértenek az emberek, akkor eljött a reformáció ideje. Az igazság szabaddá tesz téged. Itt van az eretnekség, amelyről beszélek. itt van az a mitosz, amely az embereket becsapja, és saját erőfeszítéseik mocsarában vergődve tartja őket. Az eretnekség a következő. Az az eszme, hogy hívő emberként még mindig bűnös természettel rendelkezel. Ez a megállapításom egyesek számára egyszerű mulasztásnak tűnhet. Mások számára ez a felelőtlen és bújtogató beszéd. Valójában pedig komoly veszélyt jelent a szisztematikus, önfejlesztő tanok, a terápiás taktikák, a belső gyógyító mechanizmusok és számtalan módszer és szolgálati cél egész életen át tartó felhalmozódásával szemben, amelyek úgy épültek, mint a homokvárak. Számukra az állításom úgy hat, mint a dagály, ami elmossa az egészet. Nincs bűnös természet. Ezek vad szavak? Vajon ez biblikus? Milyen következményekkel járt? Az evangélium érvénytelenít minden olyan szolgálatot, amely az emberek jobbítását célozza. Isten nem azért jött, hogy bárkit is megjavítson. Azért jött, hogy megölje, és a halálból feltámaszta az embereket. Ha már több mint egy hete jársz gyülekezetbe, valószínűleg kaptál tanítást arról, hogy az egész életed a testi vágyak legyőzésére irányuló harc, a kísértések elleni csata, és az óembered legyőzését szolgáló birkózás. A következő fejezetekben fel fogjuk nyitni a Bibliánkat, elosztatjuk a mitoszt, és bebizonyítjuk, hogy ez a kereszténység legnagyobb ostobasága. Az eredmények izgalmasak, felemelőek, felszabadítóak lesznek. El fogsz merülni az Istennel való erős és biztos egyesülés örömeibe, amelyet örökre megvásároltak neked, biztosítottak és megerősítettek a számodra önköltség nélkül. Ezzel a könyvvel a célom kihívást intézni a hívőköz. De a kihívás édes. Olyan leírhatatlan, élvezetes örömöt fogsz érezni, amelyet semmilyen más üzenet nem tud tartalmazni. Kihívást fogsz kapni, hogy ne törekedj tovább arra, hogy közelebb kerülj Istenhez. Arra fogsz bátorítást kapni, hogy elfogad és élvezd a teljes és végső szellemi egyesülést, amelyet már megkaptál a megváltás ajándékaként. Egy ajándékot, amelyet már akkor megkaptál, amikor először pillantottál fel a fán függő szeretetre. Többé nem fog gyötörni az a kínzó nyomás, hogy megsemmisíts valamit, ami nem is létezik. A régi, bűnös én, amely egykor elválasztott téged Istentől, egyszer s mindenkorra ki lett írtva. Az új éned tökéletes összhangban van ő vele. Sziámi ikertestvér vagy Jézussal. A füleid körül lesznek metélve. Ez egy veszélyes könyv lesz számodra. Az evangélium egy botrány. Ez egyformán felzaklatja mind a karizmatikusokat, mind a fővonalas templomba járókat. A gyomrod nem lesz képes bevenni ugyanazokat a prédikációkat, amelyeket eddig hallgattál. Néhány kedvenc prédikátorod többé már nem lesz a kedvenc prédikátorod, miután meghallgattad ezt az üzenetet. Össze fogsz omlani. Elkezded majd megszűrni a hallott dolgokat a dicsőséges jóhír lencséjén keresztül. Amikor meghallod az ál evangéliumot, azonnal fel fogod ismerni. A füleid csengeni fognak. Meg fogsz lepődni az elsöprő ellentmondásokon, amiket mind a profétai mozgalom, mind az iskolás teológia hirdet az új szövetséggel szemben. Mivel az evangéliumról és a keresztről fogunk beszélni, egy pillanatig se gondold, hogy ez csak egy újabb könyv, ami az alapokról szól. Nem prédikálni akarok a keresztről. Helyesen akarok prédikálni róla. Noha ez a könyv némi alapvető teológiával fog szolgálni, ez nem pusztán tej, ami nélkülözi a húst. Biztos vagyok abban, hogy az egyház túlnyomó többségének szüksége van arra, hogy átformálják a teológiai alapjait a kereszt művének világosságában. A kereszt mindent megváltoztat. Ha azt gondolod, hogy a kereszt egy szörnyű hely, ahova szenvedni és meghalni hívnak téged, akkor téged nem tanítottak helyesen a keresztre. A kereszt minden öröm és megelégedettség központja és szülőföldje, mert ott a régi éned már meghalt Krisztussal együtt. Minden, ami akadályozott téged Isten felé, eltöröltetett a kereszten. A régi, eltorzult éned halála egy múltbeli esemény volt, ami már az ő keresztjén megtörtént. Krisztussal együtt keresztre lettem feszítve, és én többé nem élek, hanem Krisztus él én bennem. Az életed, amelyet a testben élek, az Isten fiában lévő hit által élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Galaták 2:20. A kereszt műve nem egy folyamatos, élethosszig tartó küzdelem. Nem is csupán a keresztény élet általános iskolai kiindulópontja. Nem csak alapja az egyháznak, hanem a mennyezete és a szegletköve is. A kiindulási pont és a célvonal egyszerre. Ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Az első és az utolsó, ráadásul a krémes rész a torta közepén. A Szentírásban végső soron minden a csúcspontra, Krisztus keresztre feszítésének nagyszerű bemutatására irányul. Ez a világ egyetem középpontja. Még a feltámadáshoz képest is elsőbséget élvez, ha a két eseményt össze lehet hasonlítani. Együtt keresztre feszítve. Amit ritkán vagy soha nem hangsúlyoznak, az az a valóság, hogy az ő keresztjén te is ott voltál ő vele. Hogy a te önmagadnak való meghalásod nem választható el az ő halálától, hanem a kettő egyidejű, egységes, misztikus valóság volt. Ő vele együtt voltál a fán, ő vele együtt szenvedtél, ő vele együtt haltál meg. Néhányan azt állítják, olyan voltam, mint a jobblator, aki Jézus mellett függött. Csúnya dolgokat tettem, de ő mégis megmentett. Te nem voltál az a lator, aki Jézus mellett függött. A halálod ennél sokkal közvetlenebb és személyesebb volt. Te misztikusan Krisztusban voltál, az ő fáján függve, amikor meghalt. Ugyanaz a szög, ami az ő kezén keresztül ment, a tiédet is átszúrta. Az Istennel való teljes egybeolvadásod a kereszten megtörtént, és ennek a műnek köszönhetően most már te magad egyetlen, elválaszthatatlan identitás vagy ő vele. Ennek az egységnek az elérésére tett saját erőfeszítéseid szükségtelenek. Az erre irányuló imák és könyörgések hiába valóak, mert a cselekedet megtörtént és be van fejezve. Valójában az egység elérésére tett erőfeszítésed megvetésére méltó szégyen, amely elidegeníthet téged a kegyelemtől. Az a kísérleted, hogy saját magadtól közeledj Istenhez, az az önigazultság, amelytől Krisztus és az apostolok óva intenek minket. Éppen azt tesz téged keresztényé, hogy elfogadod az ő tökéletes áldozatát, mint az Isten és ember közötti egységes köteléket. Kereszténynek lenni nem arról szól, hogy megpróbáljunk újra elérni, vagy akár továbbfejleszteni ezt az örök, kimeríthetetlen egyesülést. Az ő tökéletes áldozata tökéletes köteléket hozott létre. A misztikus halál. A Krisztussal való egyesülésed olyan abszolút, mint maga a halál, mert valamilyen módon részese voltál az ő kereszthalálának. De ez egy kicsit mélyebbre megy. Ami téged illet, az, ami elválasztott téged Istentől, maga a bűn ott elpárolgott. Isten nem csak megbocsátotta a bűneidet. Megsemmisítette magát azt az uralkodó identitást, amit bűnnek nevezünk, ami birtokolt és irányított téged. és arra késztetett, hogy rossz dolgokat tegyél. Az Istentől való elszakadásra törő hajlam egyszer és mindenkorra meghalt. Értsd meg, hogy a bűn nem egy cselekvés. A bűn szó valójában hamartia a görögben. Ez egy belső elem, amely gonosz tetteket hoz létre. Ahogy a Szentírás mondja, tudjuk, hogy a régi énünk, a kivégző oszlopon meghalt ővele együtt, hogy a bűnös hajlamok egész teste elpusztuljon. Róma 6,6. Egy misztikus halálban egyesültél ővele, amely megtörtént. Ami meghalt, az a régi gonosz szíved volt. Ezt óembernek vagy testi természetnek is nevezik. Hogyan élhetünk még mindig benne, akik meghaltunk a bűnnek? Nem tudjátok, hogy mindannyian, akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusra, az ő halálába keresztelkedtünk? Róma 6:2-3. Te meghaltál a bűnnek. Ez azt jelenti, hogy az neked már nem részed többé. Nem egy kegyelemből megmentett bűnös vagy. Te egy szent vagy. Vedd ki most teljesen a bűnös szót az egyenletből. A kegyelem átalakított téged az egyik dologból a másikba. Nézzük meg az előző vers következő fordításait. Hogyan lehetséges, hogy mi, akik egyszer s mindenkorra elszakadtunk a bűnös természettől, tovább éljünk annak fogságában? Róma 6:2. Meghaltunk a régi bűnös életünknek. Hogyan élhetünk tehát továbbra is a bűnnel? Róma 6:2. Isten nem csak úgy kihúzott a bűnből, ő a bűnt húzta ki belőled. Most már Isten igazsága vagy Krisztus Jézusban. Ez sokkal több, mint a régi énnek való megbocsátás. Ez a régi én teljes megsemmisítését vonja maga után. Isten elsüllyesztette az egész hajót. Letakart bűn kontra eltörölt bűn. Ő nem csak úgy eltakarta a szemét, mint ha ő lenne a Mikulás, aki azt színleli, hogy nem látta a csúfviselkedésedet, aztán felírt téged a puncsosok közé. Ez nem kegyelem, ez ostobaság. A kegyelem nem egyszerűen eltakarta Isten szemét a csúnya cselekedeteid elől, hanem magát, a csúnyaságot törölte ki az egész lényedből. Nem csak egy csinos képernyővédőt adott neked, figyelmen kívül hagyva a merevlemezeden lévő összes vírust, pornót és kémprogramot. Kitörölte az egész merevlemezt. A régi bűnös, aki valaha voltál, teljesen meghalt, ugyanolyan mértékben, ahogy Krisztus is teljesen meghalt. Az önmagadnak való meghalás nem egy élethosszig tartó folyamat, amely a saját erőfeszítéseitől függ. Ez egy végleges és teljes aktus volt. A régi éned nem lóg még mindig itt. Ahogyan te a víz alá kerültél, úgy ez is annak a képe volt, hogy Krisztussal együtt a földbe temetkeztél. A régi énedet elnyelte az ő halála, és amit visszaköpött, az az új teremtés volt Krisztusban. A Living Bible fordítás azt mondja itt, hogy az ő halála által a bűnös természeted ereje összetört. Róma 6:3. Vegyük figyelembe a Williams fordítást is, amely ezt mondja. Nem tudjátok, hogy mindannyian, akik megkeresztelkedtünk a Krisztus Jézussal való egyesülésbe, megkeresztelkedtünk az ő halálába? Teljesen belemerültél az egyesülésbe. Azért lettünk tehát vele együtt eltemetve a keresztség által a halálba, hogy ahogyan Krisztus feltámadta halálból az Atya dicsőségére, úgy mi is új életet éljünk. Ha így egyesültünk ővele a halálában, akkor bizonyára a feltámadásában is egyesülni fogunk vele. Róma 6:4-5. Sok embert joggal izgat a feltámadás. Szeretnének gyorsan túljutni a keresztről szóló beszéden, és eljutni a vacsora utáni desszerthez. de ha nem akarsz sokat gondolkodni a keresztről, akkor nyilvánvalóan rossz szemléleted van róla. Ha megérted, nagyon vonzó helynek fogod tartani. Nem a depresszió helye. Valójában ez az, ahol az egész menny megnyílt, és Isten egy csapásra kijöntötte az összes születésnapodat, karácsonyodat és Disneylandedet. Ez az a hely, ahol szeretete, mámorító borának minden cseppje kiáradt. A depressziós én halott. Az ő halálában egyesültél ő vele. Mi halt meg? Az egész bukott személyiség, a régi depressziós éned, a régi bűnös éned, a régi félelemmel teli énedet eltemették. A régi szorongó, hitetlen éned kapott egy golyót. A szegénységed meghalt ő vele. A betegséged meghalt ő vele. Minden kis sötétség és betegség, amiben valaha részed volt, meghalt ő vele. Minden pattanásod és közúti dükkitörésed elpusztult. A régi, vallásosan józan énedet is keresztre feszítették. Az új éned boldog, élő és tele van az ő szeretetének borával. Az új éned tele van hittel. Az új, igaz éned virágzó, bátor és túlárad élettel, reménnyel, békével és termékenységgel. A régi, kritikus, befelé forduló önmagad halott. Az új én teljesen visszatér a gyermeki ártatlansághoz és bizalomhoz. Végső soron az új éned megigazult, tiszta és szent. A régi éned nem létezik többé. Az egy láthatatlan halál volt. Nem érezted a szögeket, mert ez misztikus halál volt, de ennek ellenére nagyon is valóságos. Valóban jelen voltál a Golgotán, és most már részese vagy a javaknak. Nézzük meg az előző vers, a Róma 6:5 következő fordításait. Együtt lettünk elültetve a földbe az ő halálának hasonlatosságára. Az ő halálához hasonló halálban egyesültünk ő vele. Egyek lettünk ő vele azáltal, hogy osztoztunk az ő halálában. Amikor a víz alá merültünk, a bűn régi országát magunk mögött hagytuk, amikor a vízből feljöttünk, a kegyelem új országába léptünk be, új élet egy új földön. A régi, bűnszerető természetedet a keresztség által ővele együtt eltemették, amikor ő meghalt. A sír birodalmában Krisztussal. Krisztus halálában való részvételed közeli és bensőséges volt. Annyira élénken, személyes volt, hogy az eltemetést valóban megosztottad ővele. Bementél Krisztussal a sírba. Érezd, szagold meg ott a föld szagát. Vedd be magadba ezt a kinyilatkoztatást. Ismerd fel, milyen végleges volt. Ővele együtt bementél a földbe. Vedd fontolóla a GVC vend változatát. Amikor a víz átfolyik rajtunk, olyan volt, mint a ővele együtt lennénk a sírban. Meditálj ezen a valóságon. Gyakran mondom az embereknek, hogyha ezt a Róma 6 fejezetet magad elé téve ülsz 4 évig, akkor egy napot sem vesztegettél el. Sőt, lehet, hogy a végén te leszel az egyetlen hívő a környékeden. Ezek a szakaszok nem adnak teret a bűnös természet további létezésének a hívő ember életében. Egyesek tévesen azt mondanák, igen, a bűnös természet meghalt, de aztán újra életre kelt. Kérnék tőled egyetlen igeverset, amely alátámasztja ezt az ostoba állítást. A régi természet nem támad fel újra, az új én támad fel. Ha még mindig vétkezel, akkor ezt nem hiszed el. Pál apostol tovább kalapálja a lényeget hozzátéve, mert tudjuk, hogy régi énünk megfeszítetett ővele együtt, hogy a bűnteste eltűnjön, hogy többé ne legyünk a bűn rabszolgái. A Vesz fordítás pedig így folytatja, mert aki egyszer és mindenkorra meghalt, az a bűnös természettől való szabadsággal állandó kapcsolatban áll. Róma 6.7. Amikor az ember meghal, természetesen befejezi a bűnt. Ahogyan a halál egy állandó aktus, úgy a Krisztussal való egyesülésed is egy állandó összeolvadássá pecsételődik. Igazán elmondhatod, én a szerelmesemmé vagyok, és ő az enyém. Énekek éneke 6.3. Isten jó hangulatban van. Elengedhetetlen, hogy az Istennel való kapcsolatod a valóságon alapuljon. Ez a valóság az, hogy Isten a bűn elleni minden haragot és dühöt önmagába szívott a kereszten. Elpusztította a bűn minden porszemét, az ítélet és az ellenségeskedés minden cseppjét. Az Atya nem azért örült a fiú megtöretésének, mert vérszomjas volt, hanem azért, mert megbékéltette a nemzeteket önmagával. Izajás 53.10. Természetesen szájról szájra adjuk ezt az igazságot, de amikor az életedben nehezen mennek a dolgok, valóban bízol ebben az üzenetben? Vagy elkezded azt gondolni, hogy Isten biztosan büntet téged a gyenge teljesítményed miatt? Isten sosem a teljesítményedre néz, hogy megmérje, mennyire tetszel neki. Nagyon sok ember él érzelmi hullámvasúton. Azt hiszi, hogy Isten egyik nap örül nekik, majd egy másik nap csalódik bennük. Attól függ, hogy éppen pillanatnyilag milyen szubjektív mérőeszköz alapján ítélik meg magukat. Talán nem olvastad eleget a Bibliát ezen a héten. Vagy nem vezettél elég embert Jézushoz. Hoppá! Egy kissé túlságosan lusta voltál ezen a héten. Az emberek hajlamosak mindenféle ilyen ostoba szempontok alapján megítélni magukat, majd ezeket az érzéseiket kivetítik Istenre. Ha rossz napjuk van, azt feltételezik, hogy Isten haragszik rájuk. Mindez lényegtelen. Isten folyamatosan egy dolgot néz, és ez az ő fiának tökéletes áldozata. Még a súlyos bűnt követtél is el, Krisztus irántad való irgalmasságának elismerése az, ami felemel és előre visz. Nem az, hogy ostorozod magad, és megpróbálod megváltoztatni magad. Hogyan iszom az egyesülés örömét? Olyan alapra van szükséged, ami képes elviselni azt a hihetetlen súlyú örömöt, amelyet Isten tartogat számodra. Olyan örömre vágysz, ami nem a körülményeiden múlik. Olyan örömöt, amely nem a teljesítményeden alapul. Olyan örömöt, amely nem az orvosi jelentésen, vagy a bankszámla kivonaton alapul, vagy azon, hogy a munkatársaid kedvelnek téged. Van egy olyan öröm, amely teljesen immunis a külső befolyásokra. Az emberek állandóan e-maileznek nekünk, és az első számú kérdés, ami szolgálatunkhoz állandóan befut, ez. John, hogyan élhetem meg Jézus mámoros örömét állandóan? Az emberek folyamatos, fenntartható örömre és beteljesedésre vágynak. Erre vannak teremtve. De sajnos nagyon sokan úgy gondolják, hogy valamit meg kell tenniük ahhoz, hogy ezt megkapják. Mivel az egyház hozzászokott a formulák árusításához, azt gondolják, hogy biztosan van valami kulcs, ami hiányzik, vagy folyamat, amin át kell esniük. Azt gondolják, hogy egy bizonyos módon kell böjtölniük, vagy imádkozniuk ahhoz, hogy megízleljék az általunk átélt örömet. Továbbá, mivel olyan gyakori, hogy bálványokat csinálnak a lelkészekből, és piedesztára emelik őket, néhányan egyszerűen azt feltételezik, hogy valahogyan különlegesen kiválasztottak, vagy egyedülállóan felkentek, vagy az öröm ezen ajándékára mégis, ez soha nem lesz elérhető számukra. Mindkét gondolatmenet helytelen. Az örömért nem tehetsz semmit, és nem is a misztikus elithez tartozik. Csak Isten adhat neked örömet önmagában, és ez a kereszt egész kinyilatkoztatása. Az öröm nem is olyan titkos forrása. Itt van az örömöm titkos forrása. Egyszerűen felismertem, hogy Krisztussal együtt keresztre feszítettek. Semmi különös vagy megfoghatatlan nincs ebben. Minden, ami elválasztott engem Istentől, Mr. Öröm, egyszer s mindenkorra eltöröltetett. Nem számít, mit érzek pillanatnyilag magammal, vagy a körülményeimmel kapcsolatban. Ez az egyetlen igazság mindent üt. Amikor reggelenként felébredek, csak azt tudom, hogy a régi depressziós énem sírba szállt Jézussal együtt. Egy halott embernek nehéz a bankszámla kivonata, vagy egy rossz orvosi jelentés miatt aggódnia. Az érzelmi állapotomnak semmilyen körülmény nem diktálhat. Az evangélium azt mondja nekem, hogy a régi, kritikusan vallásos énem már nem létezik. Ha úgy érzem, hogy unatkozom a keresztény életutamon, az evangélium üzenete gyorsan kiragad ebből a hazugságból. A régi unalmas énem halott. Az új énem megrészegült az új szövetség borától. Halottnak tekinthetem magam Krisztussal. Egyszerűen annak tudatában, hogy többé már nem birtokolom ezeket a negatív érzéseket. Egyszerűen fogalmazva, hit által iszunk. Az új szövetség borát úgy iszod, hogy egyszerűen elhiszed, hogy most is szabadon áramlik hozzád. Hitből élni. Hagyd abba azt, hogy sajátodként kezeled a bűnös természetet, mint ha azért lógna még mindig ott körülötted, mert neked kellene kinyírnod. Vess véget annak a felfogásnak, hogy a félelmet és szorongást keltő gondolatok a sajátjaid, amelyek valójában már a múlthoz tartoznak. Hidd el, hogy Krisztusban vagy, és Krisztus benned van. A negatív vagy bűnös érzések erősen be tudnak törni, igazán erősen, és néha lehetetlen megállítani őket. De ez nem jelenti azt, hogy egyet kell értened velük, vagy hogy azok a tieid lennének. Ehelyett érts egyet azzal, hogy a régi romlott érzelmi élet meghalt Krisztussal. Most új, feltámadt érzelmek befogadója vagy. Krisztus érzelmi életéből egyformán részesülsz. Valószínűleg hallottad már valamelyik rossz kedvű prédikátor szájából. Hitből élünk, nem érzésekből. Gyakran az volt a szándékuk ezzel a mondattal, hogy mint egy elfogytsák a bulidat, mint azt akarnák mondani, hogy ne légy túl boldog. Lehet, hogy túl jól szórakoztál, vagy egy kicsit túl izgultál valamit? Nyugodj meg! Az igazságból élünk, nem az érzésekből. Amit a rossz kedvű prédikátor mondott, igaz volt, még a szándéka félre is vezetett. A hitből élsz. Az igazságból élsz, nem az érzésekből. De az igazság nem azért jön, hogy megölje a zsongásodat, hanem hogy fokozza azt. Az igazság a táncparkett, amely az egész bulit megtartja, és Jézus fűti fel a bulit élettel. Az igazság az, hogy te bele vagy oltva a kimondhatatlan és dicsőséggel teljes örömbe. Az igazság az, hogy a régi szenvedélybeteg énedet kiirtották, és többé nem létezik. Valódi és ellenőrizhető halált haltál Krisztus keresztjén. Az igazság az, hogy számodra minden nap egy új létezés, mennyei csodaországban. Még a legrosszabb külső körülményeknek sincs hatalmuk arra, hogy elfojtsák ezt a tényszerű és belső valóságot. A csatának vége. Az igazság az, hogy nem kell megölni vagy leküzdeni ezeket a negatív érzelmeket vagy bűnös étvágyat. Az igazság az, hogy a régi étvágyak már meghaltak. Hagyd abba az árnyékboxolást olyan dolgokkal, amik nem is léteznek. Érts egyet azzal az igazsággal, hogy új teremtés vagy. Nem te teszed magadat újjá. Hagyd abba a törekvést. Pihenj a valóságban, hogy a régi éned halott és erőtlen. A fához szögezték. Az új énedet elragadják Isten élvezetei. Az igazság nem hagy más lehetőséget, csak az örömöt. Akár érzed, akár nem, most már egy test és egy szellem vagy Krisztussal. Pihenj ebben a valóságban, és érezni fogod az ő jelenlétét. A hit megelőzi az érzést, a hit pedig egyszerűen bizalom. Hidd el, hogy ez a misztikus halál valóban megtörtént, és megszűnsz úgy viselkedni, mint az a halott ember. Nagyon egyszerűen az evangélium kinyilatkoztatás arról, hogy meghaltál ő vele együtt. A bűnös természet eltörölve. Az evangéliumi üzenet egyik következménye, hogy nem hagy többé helyet az aktív bűnnek a hívő ember életében. Azzal, hogy a vallás teológiai teret ad egy olyan bűnös természetnek, amely már nem létezik, a rossz viselkedésre kényelmesen kínál számtalan kifogást. Semmi baj, még mindig mindannyian bűnösek vagyunk. Nem, nem vagy az. Nos, senki sem tökéletes. A Biblia azt mondja, hogy az vagy. Mindannyian küzdeni fogunk a mennyországnak az innenső oldalán. Te már mennyei helyeken ülsz. Én csak ember vagyok. Nem, ha keresztény vagy. Persze mindannyian vétkezünk minden nap. Melyik bibliai vers az? Egyáltalán megtértél már? Néhányan kritizálnak minket, amiért azt prédikáljuk, amit ők tökéletesség teológiának vélnek. Azt mondanák, hogy az evangélium nem ilyen egyszerű, hogy még mindig szükség van az erőfeszítéseinkre, hogy megöljük a testet és legyőzzük a régi ént. Az én válaszom a következő. Én nem csak a tökéletességet prédikálom, én a tökéletes tökéletességet prédikálom. Ez nem a régi iskola bűntelen tökéletesség teológiája, amelyet a korai veziánusok és a szentség mozgalom prédikátorai hirdettek. Azok azt mondták, hogy lehetetlen, hogy egy keresztény vétkezzen. És ez sokszor átcsapott a csináld magad, tisztítsd meg magad törvényeskedésbe. Mi nem az önigazultságot prédikáljuk, éppen az ellenkezőjét. Mi Isten adta megigazultságról beszélünk, amely egy könnyű, boldog, szent életben nyilvánul meg. Nem azt mondjuk, hogy lehetetlen, hogy egy keresztény vétkezzen, de azt mondjuk, hogy nem kell többé egy napot sem vétkezned az életedben, mert most már teljesen szabad vagy a gonosztól. A bűnnel való együttélés nem a te mércéd. A normatív kereszténység bűnmentes élet, mert maradéktalanul megtisztultál a gonosztól. Nem vagy bűnös. Megtévesztése azt állítani, hogy bűn nélkül vagyunk. Megkérdezhetjük, valóban állíthatjuk, hogy bűn nélkül vagyunk? Nem azt mondja a Biblia, hogy ezzel hazuggá válunk? János apostol ezt írja, ha azt állítjuk, hogy bűn nélkül vagyunk, önmagunkat megtévesztjük, és az igazság nincs bennünk. Mindig fontos, hogy a szentírási szövegeket kontextusba helyezzük, mert ez az igevers egyenértékű a mindössze két verssel későbbi 1 János 1:10-zel, ahol azt írja. Ha azt állítjuk, hogy nem vétkeztünk, hazugnak állítjuk őt, és az ő szavának nincs helye az életünkben. János a múltbeli bűnről beszél. Természetesen mindannyian vétkeztünk valamikor. Beleszülettünk egy bukott világba, de Krisztus megváltoztatta ezt. János nem azt mondja, hogy a hívők még mindig bűnösök. Mindannyian elismerjük, hogy a múltunk egy pontján vétkeztünk már. Valójában mindannyian hamis identitásban éltünk, teljesen megszállva és megrontva a bűntől. Tudjuk, hogy János a levelében nagyrészt a gnosztikus eretnekségekre összpontosít, olyan gnosztikusokra, akik tagadták, hogy valaha bűnösök voltak. A bűn beismerése nélkül nincs remény a megtérésre, mert akkor sem tudjuk megvallani azt, hogy szükségünk van egy megváltóra. Egyes gnosztikusok olyan messzire mentek, hogy azt állították, Krisztus soha nem szenvedett, és ezzel megtagadták az ő eljöveteljének alapvető célját, hogy meghaljon az emberiség bűneiért. Most azonban, hogy Krisztus halálát, mint egy sajátodként fogadtad el, természetfeletti átalakulás történt. Visszatértél az igazi identitásodhoz. János nem azt mondja, hogy még mindig bűnös vagy. János ugyanebben a levélben azt mondja, hogyha továbbra is vétkezel, akkor az ördög gyermeke vagy. Világosan mondja, hogy nem lehet egyszerre szent és bűnös. Senki, aki ő benne él, nem vétkezik tovább. Senki sem látta őt, és senki sem ismerte meg őt, aki továbbra is vétkezik. Drága gyermekeim, ne hagyjátok, hogy bárki is félre vezessen benneteket. Aki azt teszi, ami helyes, az igaz, ahogyan ő is igaz. Aki azt teszi, ami bűnös, az az ördögtől való, mert az ördög kezdettől fogva vétkezik. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög művét megsemmisítse. Senki, aki Istentől született, nem fog tovább vétkezni, mert Isten magja benne marad. Nem tud tovább vétkezni, mert Istentől született. Innen tudjuk, hogy kik Isten gyermekei, és kik az ördög gyermekei. Aki nem azt teszi, ami helyes, az nem Isten gyermeke, és az sem, aki nem szereti testvérét. 1 János 3.6. A törvényeskedő, csináld magad gondolkodású keresztények gyűlölik ezt a részt, mert vádolja őket. Idegesek lesznek, hogyha bármikor vétkeznek, akkor az ördög gyermekeivé válnak. Ez csak az bizonyítja, hogy feszültek és szoronganak, és megpróbálják fenntartani a saját üdvösségüket. János éppen azt teszi világossá, hogy valódi megtérés nélkül lehetetlen abbahagyni a bűnöket. A valódi megtérés pedig könnyedén vezet boldog, szent életre. Abszolút szeretem ezeket a verseket, mert ezek a valódi, kézzelfogható, átalakulás pozitív bizonyítékai, amit csak Krisztus tud véghez vinni. A megtért emberek nem vétkeznek. Micsoda botrány! Ha még mindig nem vagy meggyőződve arról, hogy a kereszt a legnagyobb botrány, menj el a lelkipásztorodhoz a következő vasárnap, és mondd neki. Szia, lelkész! Tökéletes vagyok! Figyeld meg az arckifejezését, és vedd észre, milyen gyorsan jön a felelősség áthárítás, hogy vizes lepedőt húzzon rád. Ha nem vagyok bűnös, akkor mégis miért vétkezek? És most elérkeztünk a kérdés igazi lényegéhez. Itt van a kutya elásva. A legzavarba ejtőbb kérdés, amit az emberek feltesznek, ez. Ha nincs bűnös természetem, akkor mégis miért vétkezek? Néhányan ellentmondást látnak a között, amit hisznek, és a között, ahogy a mindennapi életük kinéz. Éppen ez a szakadék a Szentírás és a mindennapi életük valósága között az, ami miatt oly sok teológus és keresztény terapeuta eltorzítja Isten szavát, és hozzáigazítja az ő engedetlen viselkedésükhöz. Más szóval azt gondolják, mivel még mindig vétkezem, akkor biztos, hogy még mindig megvan a bűnös természetem. De az igazságot sohasem alapozhatod a tapasztalataidra. Ehelyett a tapasztalataidat az igazságnak kell diktálnia. Mi hitalapú misztikusok vagyunk. Ha hívőként még mindig a bűnnel birkózol, akkor több lehetőség is van arra, hogy ez miért lehet így. Erre a kérdésre többféle válasz adható. Kérdés: ha nincs bűnös természetem, akkor mégis miért vétkezek? A. válasz: lehetetlen, hogy hitetlen vagy. B. talán soha senki nem mondott neked erről semmit. Az ezt olvasók többségének, vagyis neked, az A lehetőség nem áll fenn. Te keresztény vagy. Nyilvánvaló, hogy egy hitetlen még mindig a hamis identitása szerint él, mint egy bűnösként. Azonban lehetséges, hogy valójában sose hallottad még az evangéliumot, és ezért nem is hittél benne, még akkor sem, ha évtizedekig jártál templomba. Lehet, hogy több ezer profétai konferencián és szabadító szemináriumon vettél részt, de mégsem hallottad soha a kegyelem üzenetét. Talán csak azt gondoltad, hogy a kereszténység egy csináld magad erkölcsi klub. Egy tisztítsd meg önmagad folyamat, amely mindúttalan keresi, de sosem találja meg Istent. Ha te ilyen vagy, ha téged soha nem formált át ténylegesen Krisztus dicsőséges, befejezett műve, ne síj azokon az elvesztegetett éveken. Itt van az esélyed. Fogadd el a megváltásodat. Ha azt tanították neked, hogy a kereszténység egy életen áttartó, küzdelmes és megtört folyamat, akkor meghívlak, hogy teljes legyél. Add fel, és engedd, hogy Jézus vezesse a kereszténységedet. Ha újjászületett keresztény vagy, aki küzd a bűnnel, akkor ennek valószínűleg a B-választás a valódi oka. Soha senki nem mondta neked, hogy már nem vagy bűnös. Valószínűleg újra és újra elmondták neked a lelkipásztorok és vezetők, hogy még mindig le kell küzdened a régi testedet. Így aztán éveken át újra hangáltál, mint egy kutya, aki a farkát kergeti, és próbáltál megjavítani valamit, ami már meg volt javítva. És csak felerősítettél egy olyan problémát, ami már meg lett oldva. Azt mondták neked, hogy egész életedben a bűn elleni küzdelemre számíts. Ha úgy gondolod, hogy még mindig bűnös vagy, akkor tudod mit? Mit gondolsz, miben fog megnyilvánulni az életed? C.S. Lewis mondta egyszer, az vagy, amit hiszel. Ha azt hiszed, hogy még mindig bűnös vagy, akkor a bűn fog megnyilvánulni. Ha hiszed, hogy Isten igazsága vagy Krisztus Jézusban, akkor a megigazultságot fogod kinyilvánítani. Hidd, hogy szent vagy, és szentként fogsz megnyilvánulni. Ez az, aki valójában vagy. Ez nem az úgynevezett pozitív gondolkodás ereje. Ez van összhangban az Isten szavával. Bíz az új identitásodban, hogy manifesztáld a valóságot. A hit megelőzi a megnyilvánulást. A hitnek mindig van kézzelfogható szubstanciája. Zsidó levél 11.1. Valóban hinni valamiben azt jelenti, hogy ez mindig is meg fog mutatkozni az életemben. Amit elhiszel magadról, az ki fog robbanni a külső valóságban. Higgy abban, aki vagy, és ki fogod nyilvánítani, aki valójában vagy. Tudd, hogy szent vagy, és a szent élet ennek eredményeként fel fog ragyogni. Ha elhiszed, hogy bűnös vagy, lesz is bűnöd. Hidd, hogy megigazult vagy, és ki fogod nyilvánítani a megigazultságot. Végső soron minden identitás kérdése. A legnagyobb kísértés, amit a sátán mindig is Jézushoz vágott, az volt, hogy megkérdőjelezte az identitását. A kísértő fő célja nem a kövek kenyéré változtatása, vagy a templomról való leugrás volt. Az ismétlődő kísértés az volt, hogy engedjen ennek a gyötrő kételynek. Ha te vagy az Isten fia. A sátán azt akarta, hogy Jézus kételkedjen a saját identitásában. Tudnod kell, hogy ki vagy. Isten tiszta, szent gyermeke vagy. Nem kell semmi erőfeszítés vagy munka ahhoz, hogy az legyél, aki vagy. Egy fa nem fáradozik vagy törekszik arra, hogy fa legyen. Ugyanígy te sem fáradozol vagy törekszel arra, hogy szent legyél. A szentség egyszerűen az első és elsődleges természeted. Csak légy önmagad. Ugyanígy a Krisztussal való egyesülésed is egy erőfeszítés nélküli állapot. Nem igényel semmilyen munkát a részemről az, hogy született amerikai állampolgár legyek. Amerikainak lenni egyszerűen az, aki vagyok. Abban a pillanatban, amikor úgy döntesz, hogy megteszel valamit azért, hogy szent legyél, Krisztus helyett magadra bíztad az üdvösséget. Harc a fantommal. Hinned kell abban, ami vagy. A bűn olyan, mint egy harmadik cipő. Már nem illik rád, mert nincs is meg az a lábad. Ha eddig a bűnnel birkoztál, akkor árnyékboxoltál egy hazugsággal. Teljesen feleslegesen küzdöttél. Nem azt mondom, hogy tegyél úgy, mintha a bűnös természet nem lenne ott. Azt mondom, hogy nem is létezik. A hazugságnak abból van az egyetlen ereje, amennyire hiszel benne. Amilyen mértékben hiszed azt, hogy te valamiképpen egy szent bűnös mutáns vagy, olyan mértékben fogsz egy soha véget nem érő küzdelembe gabajodni. Amilyen mértékben pedig azt hiszed, hogy az ő művének köszönhetően teljesen egész vagy, annyira könnyedén fogod felragyogni Krisztust. Tévesen azt hiszik, hogy a keresztény élet folyamatos harc, egy soha véget nem érő törtető küzdelem, hogy azt tegyük, ami helyes. Az emberek előszeretettel idézik tévesen Pál apostolt, és azt állítják, hogy ő azzal küzdött, hogy azt teszi, amit nem akar. Azt mondják, Pálnak bizonyára még mindig volt egy régi bűnös természete. Folyamatosan küzdött, hogy a helyes dolgot tegye. Belső háború dúlt magában. Ez a legdémonikusabb retorika, a legbibliátlanabb zagyvaság, és ez az egyik alapvető tévhit, amely miatt az emberek kételkednek az evangéliumban, és nem tapasztalják meg Isten jelenlétét. Pár régi életének ördögi gyümölcseiről beszélt, amikor a törvényhez fordult, hogy megmentse őt. A vallásos életről beszélt. Pál apostol nem volt skizofén. Nem volt egyszerre tele az Istennel, és tele a bűnnel. Isten nem osztozik egy emeletes ágyon a benned lévő ördöggel. A világosság és a sötétség nem létezik egymás mellett. Nem ül egy kis ördög az egyik váradon, és egy angyal a másik váradon, aki a kormánykerékért harcolnak, mint egy régi bolondos dallamok rajzfilmben. Azok az emberek, akik tévesen idézik Pálnak a bűnnel való küzdelmét a Róma 7-ből, általában elfelejtik elolvasni az azt megelőző fejezetet, a Róma 6-ot, ahol világosan kijelenti, hogy az ő bűnös természete meghalt, és eltemették Krisztussal együtt. Ismétlem, a szentírási szövegeket a megfelelő kontextusban kell olvasni. De a legtöbb ember csak ismételgeti a halott tanokat, és feltételezi, hogy ismeri a történet fonalát ahelyett, hogy saját maga tanulmányozná a szentírásokat. Pál éppen most adott neked egy hivatalos halotti bizonyítványt a Róma 6-ban. Meghaltál Krisztussal, és most folytatja, hogy egy ilyen hatalmas esemény jogi következményeivel foglalkozzon a Róma 7-ben. Vessünk rá egy pillantást. Ki a Róma 7 embere? Először is Pál a Róma 7-et nem neked címezte. Olyan zsidóknak magyarázta, akik megtérésük előtt évtizedeken át a vallás hölcsök kerekében futottak. Az első versben azt mondja, hogy a törvényt ismerő emberekhez szól. A törvény bebizonyítja nekünk, hogy mennyire reménytelen, hogy megigazoljunk általa. Ez a törvény lényege. Azért küld minket a megváltó karjaiba. Ez egy tanítómester, amely Krisztus személyéhez vezet bennünket. Galaták 3.24. A Leviták könyve például nem éppen élvezetes olvasmány, ha nem ismered Jézust. De új szövetségi szemmel azt a könyvet Krisztus áldozatának proféciájaként látod. Pál most elmagyarázza ezeknek az egykori törvénytisztelő zsidóknak, hogy Krisztus megtörteste által meghaltak a törvénynek. Többé már nem a törvényhez tartoznak, hanem most már őhozzá tartoznak. Róma 7.4. Majd Pál folytatja a múlt időben való beszédet azokról az időkről, amikor még bűnösek voltak a törvény alatt, és hiába próbálták azt tenni, ami helyes. mert amikor még a bűnös természet irányított bennünket, a törvény által gerjesztett bűnös szenvedélyek működtek a testünkben, így a halálra teremtünk gyümölcsöt. Most azonban, azáltal, hogy meghaltunk annak, ami egykor megkötözött bennünket, felszabadultunk a törvény alól, így a szellem új útján szolgálunk, nem pedig a régi írásos törvénykönyv szerint. Róma 7:5-6. Pál drámaian világossá teszi, hogy most változás történt. Új szövetség jött létre Krisztusban. Isten nem azért mentett meg minket, hogy visszaküldjön a törvényhez. Soha nem a törvény volt a cél. A törvény azért adatott, mint előzmény, hogy Krisztusra irányítson minket. Most a törvény a szívünkbe van írva. A Szent Szellem újjászülő műve által a bensőnkben van, és folyamatosan ő hozzá irányít minket. Sokan ismerik a törvényt, még a hitetleneknek is van egy általános erkölcsi érzékük. Csak azért, mert valaki nem keresztény, még nem jelenti azt, hogy arra törekszik, hogy törvényszegő legyen. A buddhisták és a muzulmánok nem támogatják a pornográfiát és a gyermekmolesztálást. Minden embernek van valamilyen eredendő elképzelése a jóról és a rosszról. De mindenki, aki a törvény alatt áll, még mindig eszik a jó és a gonosz tudásának fájáról, a helyes és a rossz fájáról. Ez a tedd a jót, és ne tedd a rosszat fája. Ez egy törvényfa, de nem egy életadó fa. Ez egy olyan fa, ami halált hoz. A törvény maga jó, de rávilágít arra, hogy a hitetlen ember mennyire bűnös. A Biblia azt mondja, hogy a törvény valójában növeli a bűnre való késztetést. Róma 5:20. És joggal mondja ki a bűnösökkel szemben az igazságos, halálos ítéletet. Egy jó dolog, ami halált hoz. A jó és a gonosz tudásának fája önmagában nem volt rossz, de halál szült abban, aki evett belőle. Minden, amit Isten a kertben teremtett, jó volt. De amikor az ember evett belőle, hogy Istenhez való hasonlatosságot nyerjen, ami már megvolt neki, a fa halált hozott. Ha úgy gondolod, hogy még mindig bűnös vagy, akkor megpróbálod a rosszat jóval leküzdeni. Ez a törvényhez való visszatérés. Visszatérés az önigazultsághoz. A törvény pedig csak felerősíti a bűnre való késztetést. Már nem eszünk a törvényből. Volt egy másik fa a kertben. Az életfája. Jézus Krisztus az életfájának gyümölcse. Abban a pillanatban, hogy eszel belőle, örökké élsz. Ha Pál apostolnak már nem volt bűnös természete, miért állította, hogy megteszi azokat a dolgokat, amelyeket nem akart megtenni? Miután Pál világossá teszi, hogy a keresztnek köszönhetően egy változás történt, a Róma 7-ben elkezdi ezt tovább részletezni. Most egy parabolikus beszédbe kezd. Bár jelen idejű nyelvezetet használ, mégis hipotetikusan kezd beszélni, hogy kifejtse mondani valóját. Arra akar rámutatni, hogy ami még a törvény alatt voltunk, a törvény csak arra szolgált, hogy a bűnt előidézze. Bebizonyította, hogy Pál abban a megtérés nélküli állapotban valójában mennyire bűnös volt. Figyelj a szövegkörnyezeti megjegyzéseimre a következő szakasznál. Tudjuk, hogy a törvény szellemi, de én nem vagyok szellemi. Hipotetikusan szólva, a meg nem tért állapotomban, eladva a bűn rabszolgájaként. Nem értem, hogy mit teszek. Mert amit akarok, azt nem teszem, de amit gyűlölök, azt teszem. És ha azt teszem, amit nem akarok tenni, akkor egyetértek azzal, hogy a törvény jó. Azaz, tisztában vagyok a törvény jóságával, de bűnösként nem tudom teljesíteni. Így viszont már nem én magam teszem, hanem a bennem élő bűn. Tudom, hogy semmi jó nem él bennem, vagyis a bűnös természetemben. Ennek még meg nem tért állapotomban és tudatában vagyok. mert megvan bennem a vágy, hogy jót cselekedjek, de nem tudom megvalósítani, mert Krisztus nélkül erőtlen vagyok a helyes cselekedetre. Mert nem azt a jót teszem, amit tenni akarok, hanem a rosszat, amit nem akarok tenni. Ezt teszem folyamatosan. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, már nem én teszem, hanem a bennem élő bűn az, aki azt teszi. Róma 7:14-20. Ezt a részt megelőzően Pál rögtön egy hosszú, részletes magyarázatot adott arra, hogyan halt meg a bűnös természete. Most visszalép az időben, és hipotetikusan elmagyarázza, hogy mennyire erőtlen volt a helyes cselekedetre, mielőtt megfeszítetett ez a bűnös természet. Amikor Pál a törvény alatt volt, a törvény csak felerősítette a bűnre való hajlamát. Ezért teszi fel a római levél 7. fejezetének végén egy hipotetikus kérdést a hitetlen embernek. Milyen nyomorult ember vagyok, ki fog megszabadítani engem ennek a halálnak testétől? Majd megadja a dicsőséges választ. Hála Istennek, megtette ezt a mi Urunk Jézus Krisztus által. Róma 7:25. Jézus az, aki megszabadította őt ettől a halálnak testétől. Jézus az, aki megszabadította őt a bűnös természettől. Amikor valaki üdvözül, a bűn elleni harc döntően véget ér.